Az energiaválság időszakában a nemzeti kormányok lehetőségeikhez mérten támogatják állampolgáraikat és a gazdaság szereplőit, vagy vezetnek be takarékossági intézkedéseket. Az Eurostat legutóbbi összesítése alapján az energiaválság és az Oroszország elleni büntető szankciók ellenére 24 uniós tagállamból egyedül Magyarországon nem nőtt a lakossági gáz és áramára idén. Sokan persze vitatják ezt az állítást, elsősorban a balliberális kurzus képviselői közül, azt hangoztatva, hogy az energiaválság a nyugat-európai államokban közel sem okoz akkora szociális és gazdasági problémákat, ahogy azt a konzervatív oldal képviselői állítják. Érdemes persze a rezsiszámlák esetében is az almát az almához hasonlítani, míg a rezsicsökkentés kritikusai Magyarországon az energiaárak változásait a legalacsonyabb jövedelműek szemszögéből vizsgálják. A nyugat-európai összehasonlításokban már kétkeresős középosztálybeli családok szerepelnek. Többek között erről is szó lesz a számadó mai műsorában. Köszöntöm Németh Viktóriát, az Economus Gazdaságkutató Alapítvány makroökonómiai elemzőjét és külpolitikai szakértőjét.
Köszöntöm, jó napot kívánok!
Illetve Tóli Ottót, a Klímapolitikai Intézet kutatás vezetőjét.
Jó napot kívánok!
Kezdjük az Eurostattal. 2021 első fele és 22 első fele között a gázárak 24 uniós tagállamból 23-ban emelkedtek. Egyedüli kivételt Magyarország jelentett a villamosenergia, illetve a gázárak vonatkozásában. Ez a 2013 óta életbe lévő rezsicsökkentésnek köszönhető?
Igen, ez pontosan a rezsicsökkentésnek köszönhető, illetve azt látjuk, hogy leginkább például a térségünkben, azon belül is például a balti államokban emelkedett a legnagyobb mértékben az elektromos áramára, de például azt is megfigyelhetjük, hogy az észak-európai államokban, Svédországban, Dániában vagy Hollandiában volt a legmagasabb a rezsiköltség, illetve azon belül is az áram fogyasztói ára.
Miért van ez? Van 27 Európai Uniós tagállam. Más kulturális, más gazdasági, más történeti fejlődéssel. Eleve az, hogy összehasonlítja az Európai Unió statisztikai hivatala, fölvet bizonyos kérdéseket, de ezeket a különbségeket figyelembe tudja venni? Egyáltalán az energiaáraknál hogyan alakult az ki, visszamenve egészen a második világháború időszakára, illetve az azt követő időszakra, amikor ismételten kialakultak az energiarendszerek. Milyen filozófia alapján dőlt el, hogy ki az, aki kifizeti a valódi gázszámlát? Mert a rezsicsökkentésnél is beszélünk lakossági árról, beszélünk különbözetről, amit az állam vállal magára, beszélünk arról, ami a fogyasztót, a szolgáltatót terheli. Tehát, hogy Kelet-Európában ez sok összetevős. Vannak más államok, ahol egy az egybe a fogyasztó kapja meg a számlát.
Nem kell azért a második világháborúig visszamennünk, talán érthető lesz ez akkor is, ha csak 2010 előttig megyünk vissza. Ugyanis emlékszünk arra az időszakra, amikor Budapest Magyarországon sorozatban nagyon sokszor emelkedett mind a lakossági földgázára a baloldali kormány idején, egymás után sokszor, ötször, hatszor is akár, és szinte kartelezve, tehát az áram és a földgázára is, tehát Budapesten annyit fizettek a lakossági fogyasztók is az energiáért, már mint Nyugat-Európában. Tehát akkor az árszint között nem volt szignifikáns különbség. Ez úgy látszik a ma is ugye Európában uralkodó baloldali liberális pártoknak ez a sajátossága, hogy végül is baloldali pártok ennek ellenére hagyják azt, hogy a szabadpiaci helyzet az korlátlanul érvényes olyan a lakossági szektorban is. Ez egy nagyon nagy különbség. És ugye amikor a Fidesz 2010-ben fölkapcsolta a villanyt az energiapiacon, akkor azt lehetett látni, hogy ezek a akkor külföldi kézben lévő energiaszolgáltatók, ezek gyakorlatilag egymással egyeztetve egyforma ütemben és szinte százalékosan egyforma arányban emelték az árakat Magyarországon. Egyfajta kartel jött létre. A Fidesz elhatározta, hogy ezt a kartelt megtöri, és erre voltak jó lehetőségei, voltak hál' Istennek még lehetőségei. Ugye az egyik első lépés volt a földgáz szektorban, hogy visszaszerezte az állami befolyást a földgáztárolóink fölött, ugye a kulcsinfrastruktúrák ugye nagyon fontosak ebben a harcban, és az is nagy szerencse volt az áramszektorban, hogy a paksi atomerőmű olcsó áramával sikerült letörni ezeket a magas piaci árakat, úgyhogy ez volt az első lépés, és azóta is a Fidesz kormányoknak a homlok terében van az, hogy a lakossági energiaszolgáltatás az egy közszolgáltatás, ott a piaci elvek nem érvényesíthetők korlátlanul, ugyanis a közjó érdekében, ugye a kapitalizmus igazgató tanácsában nem szokta a közjót képviselni egyetlen delegált tag sem, viszont úgy néz ki, hogy a jobboldali kormány ezt figyelembe veszi, és ez szerint alakult az energiapolitika is 2010 utántól. Én akkor egy olyan csapatot vezettem az egyik minisztériumban, ami megalkotta akkori energiastratégiát, és annak az egyik legfontosabb eszköze volt az állami tulajdon visszaszerzés, az állami befolyás visszaszerzése a lakossági és egyáltalán az energiapiacokra, és rendszeresen Brüsszelbe citáltak minket magyarázni azt, hogy Magyarországon miért nem érvényesül a piaci törvényszerűségek, hiszen éppen azért csatlakoztunk ugye az Európai Unióhoz, hogy piacgazdaságot építsünk, és hogy mi ez a deviancia. Tehát az már akkor is piros szőnyeg szélén álltunk nagyon sokszor egyébként, és el kellett magyarázni, hogy Magyarországra nem piaci környezet, tehát nem egy diverz ellátási portfólió van, ennek a kiépítésében egyébként az Európai Unió nem, hogy segítette volna Magyarországot, de még hátráltatta, és emlékszünk a Nabukóra, emlékszünk a déli áramlatra, egyik sem valósult meg. Tehát Magyarországon nem sikerült a földgázbeszerzést diverzifikálni, tehát már itt hibázott a piaci történet. Egy szállítónak voltunk kiszolgáltatva, hogy ezt a csúnya szót használom, bár az oroszok nem értek vissza ezzel a helyzettel soha, a szerződéseket tartották, és bizony, tehát ennek van története. Csak a Fidesz tanult, látta, hogy mi történik, és hogy ez egy tulajdonképpen egy pénzszivattyú jelentett a nyugat felé. Nyugati cégek pumpálták ki a magyar emberek által megkeresett pénzt a kis sárga csekélyeken keresztül, és ezt mindenképpen igyekezett a Fidesz megtörni, hogy ez a pénz itthon hasznosuljon, és ne legyen olyan sok.
Menjünk vissza egy évvel korábbra. Hogy alakultak az energiaárak így Európába? Melyik az a tagállam, ahol hatalmas, nagy ugrásszerű mindenütt, de ahol a legnagyobb változásokat lehet meglátni? Említette, hogy a balti államokban szignifikánsan növekedett az energiaár.
Igen, a balti államokban azt láthatjuk, hogy akár 100% fölötti emelkedés is tapasztalható volt. Beszélhetünk itt megint az Eurostatról, hogy az Eurostat mérései alapján európai szinten most 8-9-10%-os átlagos inflációkat látunk. Viszont, hogyha részletesebben megvizsgáljuk az adatokat, akkor elsősorban az energia és az energiához, üzemanyaghoz kapcsolódó termékek azok, amiknek az ára a legjelentősebb mértékben emelkedett. Viszont itt van egy olyan, mondjuk azt, hogy láthatatlan helyzet is, hogy az egyes termékek árába beleépül az energia. Tehát ha mondjuk a kormányzat támogatja azt, hogy a lakosság nyomott áron jusson az energiaforrásokhoz, illetve az üzemanyaghoz, a vállalati szféra számára is tapasztalhatóak ezek az energiaáremelkedések, és ez pedig végső soron majd a fogyasztók termékeibe és a fogyasztói kosárban ugyanúgy meg fog jelenni a nap végén, mint ahogy más termékekben is. Viszont talán a magyar rezsicsökkentéssel kapcsolatban elmondhatjuk azt, hogy a kormány nem csak arra volt figyelemmel, hogy az üzemanyagárak csökkenjenek, vagy a lakosság milyen árat fizet a gázért, vagy az áramért. Részesültek támogatásban a KKV-k, illetve a vállalati szektor is. A másik oldalon pedig azt látjuk, hogy például az élelmiszeripar egy olyan ágazat, amiben különös jelentősége van annak, hogy milyen üzemanyagárak vannak, milyen energiaárak, és egyes élelmiszertermékek esetében is árstoppot vezetett be. Pedig ezek a termékeknek az esetében is azt látjuk, hogy az energia az, ami felfelé nyomja az árakat, nem csak például olyan tényezők, hogy az orosz-ukrán konfliktus például a világ gabonakereskedelmére fejtett ki egy hasonló hatást, szűkülő kínálatot és megmaradt vagy fokozott keresletet, ami az árakat felfelé hajtja, hanem ehhez még hozzáadódott az energiakomponens is.
Maradva az állami támogatásoknál, az Európai Unión belül ki hogy oldja meg? A magyar rezsicsökkentés az ismert, az ásapkák rendszere az ismert, illetve hogy milyen plusz segítséget kapnak a kis és közepes vállalkozások, vagy akár a nagyobb vállalkozások is. Hogyan próbálják segíteni az állampolgáraikat, illetve a gazdaságokat a különböző nemzetek?
Egy olyan 5-6 csoportba sorolhatjuk azokat a támogatási rendszereket, amelyeket az európai országok elkezdtek alkalmazni. Az egyik az az, hogy például az áfát csökkentik, de nem csak az áfát, hanem vannak olyan tagországok, ahol van külön energiaadó, vagy az üzemanyagokra külön adót vetnek ki. Ezeket például ideiglenesen eltörölték. Az intézkedések egy másik csomagja az, hogy a kiskereskedelmi ára, tehát a fogyasztókat érintő ára vezettek be árstopot, mint ahogy ezt Magyarországon is láthatjuk, de ez inkább a régiónkra jellemző megoldás. Megint máshol a nagykereskedelmi árak esetében vezettek be egy árstoppot, és ez tovább gyűrűző hatáson keresztül jutott el a fogyasztókhoz, és további lehetőség volt az, hogy a támogatásokat nyújtottak, és nagyon sok esetben azt láttuk, hogy az európai kormányok támogatásokat nyújtottak, de ezek a támogatások valójában olyan kontextusban értelmezhetőek, hogy az államok azzal számoltak, hogy ez az energiaválság nem lesz elhúzódó, a szankciók kifejtik a hatásukat, Oroszország abba hagyja a háborút, fegyverszünet következik Ukrajnával, vagy akár békekötés nagyon rövid időn belül. Viszont ez a támogatási rendszer sok esetben bonyolultnak is bizonyult. És hogy mennyire érinti mondjuk az észak-európai országokat, például Svédországban volt nem olyan régen választás, 2022. szeptemberében, és ott azt láthattuk, hogy igenis az energiaárak voltak a központi kérdés, az egyik központi kérdés a választások során, és a választópolgárok azt is látták, hogy a szociáldemokrata kormány, aki egyébként jelentős szociális juttatásokat szokott a társadalom számára biztosítani, nem tudott helytállni ebben a helyzetben, mert nagyon bonyolult volt az a támogatási rendszer, amin keresztül például valaki támogatást kaphatott. Az, hogyha mondjuk az adókat csökkentik, az mondjuk egy 20-25%-kal tudja az árakat mérsékelni, de sokszor azt láthattuk, hogy 3-4-5-szer magasabb számlák érkeztek, akár Nyugat-Európába, akár a térségünkbe, és egy 25%-os mérséklés az nem jelentett számottevő különbséget azzal, amilyen új energiaárak kialakultak.
Tehát a magyar kormánynak, és ebben Orbán Viktor miniszterelnök úrnak volt egy nagyon jó javaslata, erről aztán nagy csend lett, hogy ideiglenesen, ameddig tart ez a konfliktus, és ameddig pörög az infláció, az energiaárak nagyon magasak, addig a széndioxid kvóta kereskedelmet föl kellene függeszteni, tehát ami a foszilis erőműveket, a nagy ipari kibocsátókat sújtó adó, elég komoly adó, és ugye ez egy nagyon jó javaslat lett volna szerintem, és drasztikusan lehetett volna ugye csökkenteni, mert ugye valahol ezt is a fogyasztók, meg a termelők, tehát a termelők áthárítják szépen a fogyasztókra, a nap végén ezt a fogyasztók fizetik, de rosszul jön a foszilis erőműveknek is, tehát ez egy nagyon jó javaslat volna, és talán drasztikusabban lehetett volna az árakat kordában tartani, ha nincs ez az extra környezetvédelmi adó most eddig egy korlátozott ideig. Plusz nagyon sok nyugat-európai tagállamban vannak egyéb karbon- és környezetvédelmi adók, ami az előbb említésre került, és nagyon sok tagállamban ezt nem vezették ki az árazásból. Tehát ezek a további adók, mert egyébként a molekulár és a rendszerhasználati díj, ami normálisan minden árban benne kell, hogy legyen, a magyar árak abban is különböznek a nyugat-európai áraktól, hogy ezek a különféle környezetvédelmi adók nincsenek rajta. Kisebb az adótartalma a magyar energiaárnak, a lakossági energiaárnak, és ezt javasolta tulajdonképpen miniszterelnök úr a többi tagállamnak is, hogy addig, ideiglenesen, ameddig a konfliktus tart, és nem zökkennek vissza, nincs arra remény, hogy visszazökkeljenek az energiárak egy normálisabb kerékvágásba, ezeket a környezetvédelmi széndioxid adókat ideiglenesen függesszék föl. Ez szerintem egy nagyon jó módszer lett volna, rövid távon természetesen senki nem akarja vitatni ennek a környezetvédelmi meg klímavédelmi szerepét, de...
Jól értem azt, hogy az energiahiányos időszakban mindenki a saját kitermelésű energiahordozók felé fordul. Európában ez a lignit, illetve a kőszén.
És a megújuló.
Igen.
Az is hazai.
És a lakosság esetében a fas nagyon sok esetben jelent megoldás. Nem csak Magyarországon voltak könnyítések ezzel kapcsolatban, hanem például Németországban
de
is.
De azáltal, hogy a hőerőműveket, mondjuk a szén és a lignit tüzelési hőerőműveket megint aktivizálják, arra ugyanúgy erre a környezetvédelmi adó vonatkozik.
Igen, így van. Így van. De most annyival drágább a földgáz, hogy tulajdonképpen még ezekkel az adókkal együtt is a szénerővek megint rentábilisan tudnak működni, csak itt van egy nagyon nagy félreértés, mert Európában azok a szénerővek meg lignittüzelési erőművek, amik lelettek állítva szép magyarsággal, azok nem úgy lettek leállítva, hogy majd újraindítjuk őket. Azok úgy lettek leállítva, mert ugye európai tagállamoknak a nagy része egy ilyen coal exit tervet már elkészített, hogy hogyan állítják le a szén- és lignittüzelési erőműveket, hiszen nagyon környezetszennyezőek. Az a legkisebb baj, hogy széndioxid is jön ki a kéményen, sajnos, ami kijön, azok közvetlenül veszélyesek az egészségünkre. Tehát ez helyén való dolog lett volna, csak rosszkor jött, túl korán jött. Emiatt ugye a széntüzelési erőműveket most leállítják, de úgy állították le, hogy nem konzerválva a gépeket, nem úgy, hogy majd újraindítjuk, nem lezsírozva és megvédve, és azért elvégezve a karbantartásokat, hanem csak úgy. És ugye ezek közül nem sokat lehet visszahozni a rendszerbe most már emiatt.
Visszatérve még a támogatásokra. Mely országok azok, akik pénzbeli, effektíve pénzbeli támogatást adnak a lakosságnak, és mely államok azok, mint például Magyarország, hogy a rezsicsökkentésbe tart, az árba van egy jóval kedvezőbb ár, mint a piaci ár.
Most már egyre több államban láthatjuk a rezsicsökkentéshez hasonló intézkedéseket. Inkább talán időbeli elhatárolást tehetünk, hogy az elején próbáltak pénzbeli támogatást adni, például az olasz kormány is, például Svédországban is, de most már egyre többször is, egyre több esetben például Lengyelország is bevezette a Magyarországhoz hasonló ársapkák rendszerét. És úgy tűnik, hogy hosszabb távon ez jelenthet megoldást. De nem csak maguk a támogatások, hanem hogy a kormányok hogyan szereznek arra finanszírozást, ebben is történt egy változás, és ebben is mondhatjuk azt, hogy Magyarország éllovas volt. Mikor májusban bejelentésre került az, hogy Magyarországon lehetőség lesz arra, hogy egyes szektorok, akik például a koronavírus járványnak, vagy a jelenlegi energiaválságnak a nyertesei voltak, őrejük plusz adók vethetőek ki. És ez akkor még olyan információ volt, ami a piacokat megmozgatta, a forint árfolyama gyengült, és eltelt néhány hónap, és Brüsszel bejelentette azt, hogy tulajdonképpen lehetősége van arra az európai országoknak és kormányoknak, hogy külön adókat vessenek ki azokra a vállalatokra, akik tulajdonképpen a nyertesei lettek ennek az energiaválságnak, és ezek a pénzösszegek egy olyan konstrukcióra fordíthatóak, amik a lakosság támogatását, vagy akár a vállalatok támogatását lehetővé teszik.
Így van, tehát erre csak egy illusztráció. Ugye Bécsnek az áramszolgáltató cége ma 8-szoros áron tud tehát ők nem azt csinálják, hogy a napi piacról veszik az áramot, hanem 6-8 hónapra próbálnak előszerződni, és ennek van egy ára, ennek a lekötésnek, egy lekötési ár. Ez az ár most 8-szorosa annak, ami volt. Na most, ha tudjuk azt, hogy az áremelkedésnek, ahol tulajdonképpen az ő termelési költségeik nem sokat nőttek, és így zsebelnek be lényeges extra profitot, és ezeket azért lehet azonosítani, ezeket meg lehet találni, akik szép csendesen teszik a zsebükbe, meg a mackóba a pénzt, ezeket bizony a közjó érdekébe meg kell osztani, tehát a közteherviselés és a általános jólét miatt, meg a szolidaritás miatt, társadalmi szolidaritás miatt szükséges ezeket a pénzeket megtalálni, a szegényebbek, vagy az energiaszegények megsegítésére fordítani, vagy a energiaszegény vállalkozások, kisvállalkozásokat megsegíteni belőle.
Van egy intézmény, a Holland Gáztőzsde, amelynek a neve az mostanában eléggé gyakran elhangzik, mindenféle energiával, energetikával, téli fűtési időszakkal kapcsolatos beszélgetésben. Most 110 euró a gáz megawattonként, volt ez már 350 is. Miért csökken most? Illetve, hogyha csökken a gázára, akkor én, mint átlag felhasználó, azt miért nem érzem? Milyen különbségtétet, milyen distinkciót lehet tenni a lakossági, illetve a gazdasági, tehát az ipari felhasználású gáz között?
Itt nem feltétlenül az ipari és a lakossági között van a különbség, hanem mint nyersanyag, itt vagy mint bármilyen termékkel árutőzsdék esetében zajló kereskedelemhez hasonlítható módon zajlik a kereskedés, csak itt az energia az a termék, amivel kereskednek, nem pedig gabona, vagy arany, vagy bármilyen olyan kézzelfogható termék, amit mondjuk lehet raktározni, hanem egy nagyon speciális terméktípusról, az energiáról van szó, ami sok esetben helyhez kötött, mert függ attól, hogy hol állítják elő adott helyszínen, milyen beszállítók vannak. Tehát sok szempontból különleges az energia. És ez egy régi gazdasági vita, hogy ezt külön termékként kell tekinteni, és itt nem hatékony egy piaci mechanizmus, egy liberalizáció, vagy egy privatizált piac, vagy pedig ez egy stratégiai ágazat. A másik kérdés az, hogy mi mozgatja az árakat, hogyha már egyszer kialakult ez a tőzsdei kereskedelem. Ugyanúgy, mint bármilyen más tőzsde esetében, itt az információ az, aminek kulcs szerepe van. Hogyha érkezik egy olyan hír, hogy kisebb merítésből lehet vásárolni, tehát például az orosz energiahordozókat nem vásárolják az európai államok, és szűkös az a kínálat, ahonnan még tudunk energiahordozókat beszerezni. És van egy olyan időszak, mondjuk, mint a tél közelette, és augusztus végén volt tapasztalható ez az igen magas 300 euró fölötti ár, amikor igyekeztek azok a tagállamok, akik legalább rendelkeznek energia, illetve gáztárolóval, tehát azok a tagállamok, akik rendelkeznek gáztárolóval, igyekeztek ezt megtölteni. És ez egy felfokozott időpillanat volt, és volt, ahol lehet már a hűvösre változó időjárás miatt vásároltak többet. Ugyanakkor azt látjuk, hogy a gáztárolók megteltek, mégsem következett be egy olyan hűvös időszak már az ősszel, mint amire lehetett számítani, hanem az időjárás kegyes volt Európához. És ez a két tényező önmagában képes volt már mérsékelni az árakat. Persze azt is látjuk, hogy az európai kormányok is igyekeznek megtenni a lépéseket, Brüsszel is igyekszik szabályozni a piacot, hogy ne szabaduljon rá egyszerre hirtelen nagyon nagy kereslet erre a szűkös kínálatra, illetve hogy a kínálatot lehessen bővíteni, tehát más forrásokból beszerezni, akár LNG-t, vagy pedig nem a gáznak a mostani szerepét.
De más forrásokból érkező LNG-t se akciós áron mérik.
Így van. Az se akciós áron mérik, így amikről beszélgettünk, olyan megoldások is életbe lépnek, tehát vagy fordulunk átmenetileg a hagyományos fosszilis energiahordozók irányába, akár szénerőműveket is vissza lehet kapcsolni, ha ez technikailag működik, vagy pedig az alternatív energiaforrásokba történik beruházás, illetve szintén hosszabb távon érvényesülhetnek olyan hatások, hogy új vezetékeket építenek ki, több évre előre lekötnek LNG kapacitásokat, amelyek szintén diverzifikálják a piacot. És ez valahogy segíthet abban, hogy ez a nagy kereslet eloszoljon többféle forrás között, akár földrajzi térben gázbeszállítók között, akár pedig különböző energiaforrások azok, amik életbe lépnek, és amelyeket működtetünk, használunk.
Most viszonylag alacsonyan van az ár, effektíve viszonylagosan jó az idő, és föl vannak töltve a gáztározók. De hogyha a tél végén vagyunk, és megint föl kell majd törteni a gáztározókat, akkor megint följön mehet az ár.
Ez a mostani helyzet rendkívül törékeny. Ez most egy pillanatnyi, ez egy virtuális snapshot, hogy így mondjam, ez egy felvétel a mostani helyzetről. Ugye most, amikor a európai létező LNG kikötőkbe kirakodatlanul, hogy így mondjam, ott állnak a cseppfolyós földgázszállító tankerek, tehát mivel viszonylag kicsi a visszagázosító kapacitás, ezért most egy olyan virtuális képzet van a piacon, mintha sok gáz lenne. mert még ott állnak a sok LNG szállítóhajó kikötőkbe. Ez ugye kétélű dolog, mert egyrészt nincs elég visszagázosító kapacitás, meg LNG kikötő sem jelenleg. De ez
2026-ot mondják annak a dátumnak, mire ez a helyzet enyhülhet.
Tehát ez egy ilyen virtuális helyzet, ami pillanatok alatt megváltozhat, ami sajnos most divat lett a vezető európai politikusoknál, hogy elég egy rossz nyilatkozat egyébként. Elég a 9. szankciós csomagot kiegészíteni valami fabrikált földgázásapkával, vagy egyszerűen csak az, hogy hidegebbre fordul az idő, és elkezdenek mondjuk egy kicsit a megszokottnál gyorsabban apadni a betárolt földgázmennyiségek. De egyébként azt már előzőleg lehetett sejteni, ez a sajtóban is sokszor sok szakértő nyilatkozta ezt, hogy nem a 2022-es téllel lesz probléma, hanem valószínűleg a 2023-assal lesz nagyobb, mert ugye itt a feltöltési időszak jelentős részében rendelkezésre állt a legnagyobb beszállító az orosz gáz. Tehát ez a legnagyobb részben itt volt. A következő betárolási időszakban viszont nem igen lesz orosz. Ha csak valami csoda nem történik, és nem lesz béke, és nem oldják fel az orosz szankciókat Európában, és nem ráz a végén mindenki kezet, akkor a 2023-as fűtési szezonnal már lehet probléma.
Akkor egy mellékszálat hagynissak ki, aztán lehet, hogy ez nem vezet sehova, de az olaj esetében felvetődött az szép magyar szóval élve, hogy de-ruszifikáció. A gáz esetében ez megtörténhet, hiszen a spanyolok orosz országból érkező LNG-t exportálnak, az amerikaiak a kőolaj esetében, például a Szicíliába finomított kőolajat, azt kiviszik a tengeren túlra, egyszerű gazdasági megfontolásból. Tehát a jog az jog, a történelem az történelem, és hát alapvetően az érdekek mindig is fölülírták azt, ami a papíron van.
Lehet ilyen. Tehát a kőolajról tudunk, hogy nem csak Kína veszi nagyba, és adja el, tehát viszont eladóként, hanem az arab országok is. A jó minőségű orosz kőolajat, magas fűtőtékű orosz kőolajat felhasználják arra, hogy az erőműveikben, meg a tengervízsótlanító nagy üzemeikben használják, a sajátjukat pedig megkímélve azt eladják nyugaton. Tehát ez a viszont eladás működik, és egyébként az emberiség megtalálja a kiskapukat, nem csak mi magyarok, hanem általában is, és ez az élni akarás, ez jellemző, mert gyakorlatilag így elérjük azt, hogy az oroszok ugye exportálnak valahova, akik szintén tudnak exportálni, ők pedig a sajátjukat exportálják nyugatra, és tulajdonképpen így a mennyiség nem fog hiányozni a piacról, és ez tulajdonképpen ennek még örülhetünk is, ennek a fekete piacnak, mert így gyakorlatilag normalizálódhatnak az árak. Én ebbe sokkal jobban bízok, ebbe a racionális gondolkodásba, ami egy kicsit a kalózkorszakba repít vissza minket. Tehát sokkal jobban bízok ebben, mint politikusainknak a bölcsességében.
Az Unió próbál egységes megoldást sürgetni, próbálja a tagállamokat egyrészt a szolidaritásra sarkalni, másrészt pedig, hogy spóroljanak. Az egységes megoldás vezethet valahova, vagy az, hogy már a 9. szankciós csomag körvonalazódik az oroszokkal szemben, az megmutatja, hogy Brüsszelből gondolkodva az energiaválságból nem biztos, hogy meg lehet találni azt a kiutat.
Talán visszafele kezdeném a választ. A földgáz és a kőolaj beszerzésnek a visszafogása az egy sokkal nagyobb sokkot jelenthet az orosz gazdaság számára, mint az, hogyha ezeket még kiegészítjük akár olyan kisebb, mármint léptékében mondom, hogy kisebb termékekkel, mint a gyémánt. És
hát a belgák azért vitatkoznának.
Igen, valószínűleg a belgák vitatkoznának, csak az európai összgazdaság szempontjából mondom, hogy ez már kisebb tétel, vagy az orosz export bevételek tekintetében sem számottevő ez már. Tehát talán itt az utolsó csepp mechanizmusra próbál hatni az Európai Unió, de azt látjuk, hogy az orosz gazdaság azért ellenálló, és ezek a szankciók azt érték el, hogy kevesebb fosszilis energiahordozót adott el Oroszország Európa fele, mégis sokkal több bevétele származott Európából. Összesen olyan az eddigiekben 38%-kal nőttek Oroszország bevételei, ez még jóval magasabb szám is lehet. És a bevételeknek egy jelentős része még így is Európából származott, mivel a piaci mechanizmusokon keresztül az ár felfelé kúszott. És Oroszország ilyen módon nem válságként éli meg azt, hogy az európaiak kevesebb kőolajat vagy földgázt vásárolnak Oroszországból, hanem a kevesebbet tudják többért eladni.
Csak még ez összefüggésben lesz az előző kérdéssel is, meg a mostanival is, hogy az oroszok építik, ugye megépült a Szibéria ereje egy gázvezeték Kínába, ez a teljes kapacitás, ez 61 milliárd köbméter lesz, hogyha teljes kapacitáson fog működni, és most épül a Szibéria ereje 2. Tehát Kína ebből simán csinálhat LNG-t, és tovább eladhatja, ugyanúgy, ahogy a és akkor itt megint, tehát földgáz esetében is igaz ugyanez, és maguk az oroszok is 2030-tól már annyi LNG-t kívánnak, tehát cseppfolyósított földgázt csinálni, amennyi a kiesett európai vagy a német exportjuk volt. Tehát Oroszország be fog kapcsolódni egyre inkább a globális földgázkereskedelembe, és a mennyiség az megint jelen lesz, tehát ez fogja normalizálni igazából az árakat, ha lesznek viszont eladók. Viszont a második kérdéshez csak annyit mondanék, hogy most, amikor hál' Istennek mind az ukrán oldalról, mind az orosz oldalról, mintha megjelentek volna olyan nyilatkozatok, hogy talán leülnek mégis tárgyalni. Az Európai Unió meg politikailag a lehető legrosszabbkor jön elő a 9. szankciócsomaggal, amikor épp hogy csendbe kéne lenni, várni kéne, hát ha megállapodnak, hát ha tényleg lesz valami béketárgyalásszerűség elindul. Most fognak elefántként becsörtetni a 9. szankciós csomaggal a porcelánboltba, amikor talán megnyugszik a dolog. Ez csak egy költői kérdés. Tehát politikailag is a lehető legrosszabb időpontba tervezgetik ezt.
Menjünk akkor tovább a háború, illetve hát a béke vonalán, amire mindenki vár. Ha megfogalmazódik egy megállapodás Oroszország és Ukrajna között, az milyen mértékben rendezheti az árakat? Visszarendeződhetnek egyáltalán az árak, hiszen akinek nyersanyaga van, ő abban érdekelt, hogy minél magasabb áron tudja értékesíteni ezt.
Hát a sajtóban azt lehet hallani, hogy nem, a szankciók ettől nem fognak megszűnni. Majd racionalizálódnak, ez nem tudom, mit jelent a nyugat-európaiak nyelvén, hogy fog racionalizálódni, de láthatólag itt nem az a, tehát most már itt a cél, az gyakorlatilag az egyre inkább látszik, hogy Nyugat-Európa és Észak-Amerika összebútorozik, tehát összenyitják az ajtót, itt kisöprik az orosz és egyéb valóban nagy gazdasági súlyú nyersanyagokat Európából, hogy ezt elfoglalhassák majd az USA és barátai, USA et al., tehát hogy elfoglalhassa ezt a piacot, és ugye az nagy kérdés, hogy mi lesz a szankciókkal. Én nem hiszek benne, hogy ez jelentősen. Lehet, hogy lesznek olyan kisebb jelentéktelebb dolgok, mondjuk ami Európa számára kis léptékű, hogy a török áramlat megmaradhat, és akkor a török áramlaton mi kaphatunk gázt, meg vezetékes kőolajat továbbra is, hát ez nagy szerencse lenne, ha ez sikerülne így stabilizálni, de az viszont életveszélyes dolog, ami ebből kijön, hogy az oroszok és a kínaiak és az indiaiak egy oldalra kerültek, és úgy tűnik, hogy ez az új szövetség állja is a ütésálló, tehát nem nyilatkoznak mellé, nem nyilatkoznak kétértelműen, hanem egyértelműen India is és Kína is legalábbis egyelőre az oroszok mellett van, Törökország is inkább, tehát ez egy életveszélyes dolog volt összeütni ezt a szövetséget a nyugat részéről.
Az Európai Unió, amikor létrejött, megint visszautalva vagy visszaugorva az időbe, akkor közös piacként jött létre szén- és acélközösségként, de hogy a gazdaság és a kereskedelem dominált. Utána a 80-as, 90-es években, amikor mi csatlakoztunk, akkor is lehetett hallani olyan hangokat, hogy a cél az lenne, hogy a világgazdaságon belül az Európai Unió önálló szereplőként tudjon lépni, fellépni, és hatással legyen az árakra, illetve a versenyképességre. Van földgáz tekintetében kitermelés, illetve kőolaj kitermelés tekintetében is Európába, akár csak a norvégokra gondolva, vagy például Nagy-Britannia partjainál. De önmagában az Európai Unió képez-e akkora piacot, olyan erőt, ami a világgazdaság tekintetében hatással tud lenni az árakba?
Az Európai Unió mindenképpen egy nagy szereplő, a világgazdasági súlya jelentős még napjainkban is. De azt is érdemes látni, hogy az energiahordozó az nem az, amiben ő előre tud szaladni, mivel nem ő az, aki biztosítja a kínálatot, hanem ő az, aki energiahordozókat vásárol, és az európai ipar igen jelentős, és nagy szüksége van az energiahordozókra. Többszörösére nőtt például a 70-es évek energiaválsága óta az az energiamennyiség, amit egy főre, tehát egy európai polgárra jutóan az Európai Unió elfogyaszt, hogyha így nem túl szépen fejezzük ki, de talán a lényeg érthető. A másik dolog pedig az éppen a GDP, hogy a koronavírus járvány alatt például nagyon látványos volt az, hogy mennyivel csökkent az Európai Unió energiafogyasztása, és ez a jelentős csökkenés, ez együtt járt azzal is, hogy az európai GDP körülbelül 5%-kal zsugorodott. Amikor pedig a koronavírus járvány után az újranyitás megtörtént, akkor pedig ugyanez a visszarendeződés, mint GDP-ben, mint energiafogyasztás esetében megtörtént. Most, ha egy fordított mechanizmus játszódik le, hogy mi próbálunk spórolni az energián, akkor az visszahathat a gazdasági tevékenységekre. És ez nem csak számszerűen mutatkozik meg, hogy nem pörögnek bizonyos szektorok, hanem ha ezt lebontjuk munkahelyekre vagy termelésre, akkor lehet, hogy kevesebb terméket tud előállítani az Európai Unió, ha kevesebb terméket állít elő, akkor kevesebb munkahelyet is biztosít európai polgárok számára. Tehát itt ez egy nagyon komplex kérdés, és talán visszakanyarodva kicsit a kezdeti kérdéshez, hogy fontos az, hogy stratégiai iparágnak tekintjük-e az energiaszektort, vagy pedig ugyanúgy kezeljük, mint bármilyen terméket, amit piacon akár árutőzsdén lehet árulni, és annak az ára akár percről percre változhat, vagy pedig a piacot szétdaraboljuk különböző szegmensekre, mindegyikért más-más piaci szereplő a felelős, de ez sem feltétlenül a hatékonyságot növeli, vagy az árakat viszi lejjebb, mert akkor annyival több piaci szereplőnek kell megélni ugyanannyi fogyasztásból. Ha azt is látjuk, hogy ha ez nagyon piaci alapon történik, tulajdonképpen nem is tud ez nagyon piaci alapon történni, mert egy adott területen mondjuk azt látjuk, hogy az Észak-Dunántúli régióban van egy szolgáltató, a másik, az Alföldiben megint egy másik, de ez nem egy olyan termék, amit el lehetne tárolni. Akár a gáz esetében igaz is, hogy itt van tárolási kapacitás, de az energia önmagában nem egy olyan termék, amit mondjuk el tudok tárolni, hogy akkor még a következő időszakban majd lesz belőle, mert most szűkösebben állunk. Úgyhogy ez egy elég komplex kérdés, és aki a piaci liberalizáció pártján van, az nem tekinti ezt egy ilyen különösebb stratégiai ágazatnak, ami közszolgálatot, illetve közösségi jószágként kezelhető.
Hol marad a környezetvédelem?
Mindehez, amit az előzőekben hallgattunk, egy gondolat motoszkált a fejembe, hogy ugye nagyon sokszor hallottuk azt, hogy nem igaz az, hogy Európa kitett az orosz szénhidrogén importnak, mert mint a legnagyobb vásárlója az oroszoknak, mint nagy vásárló, ő is nagy hatással van. És ugye az ársapkát lehet, hogy még ebbe a hiszembe lebegtetjük mi itt Európába, de hát a helyzet az, hogy a szénhidrogén kereskedelmet az oroszok már ügyesen áthelyezték annak a nagy részét Ázsiába. Tehát már nincs, nekünk már nincs kártya a kezünkbe. Tehát amikor az újabb ársapkákon gondolkodunk, akkor ezen kéne gondolkodnunk. Na most az, hogy hol van a klíma...
Mármint európai szinten az ársapkáról.
Igen, szerintem el kéne felejteni, mert most már a norvégokat, meg az amerikaiakat fogjuk vele büntetni. Most már orosz gáz, ez nagyon kevés jön Európába. Szinte csak a török áramlat működik. Úgyhogy hát ez az egyik, a másik pedig, hogy hol marad a klímavédelem. Kíváncsi vagyok, holnap meg fogom tudni, mert utazunk a COP27-es klímakonferenciára végére Egyiptomba, holnap ki fog derülni.
Nagyjából a szállatot próbálják fölvenni, ahol Párizsba elvarták. Csak azóta egy kicsit felbomlott itt a egyrészt a orosz-ukrán háborúval kapcsolatosan, másrészt azért az Európai Unió elindult azon az úton, hogy zöldítse, tehát a megújuló energia források irányába, illetve annak a használata irányába, vagy akár például az elektromobilitás irányába.
Hát én nagyon remélem, hogy mindez egy kicsit kiúzanító lesz a vezető európai politikusoknak arról, hogy zöldítést akkor kell csinálni, amikor az műszakilag, technológiailag már meg van alapozva, nem úgy, mint most. Az, hogy ma Európa ennyire földgázfüggő és gyakorlatilag nem tud hova menekülni, az annak is köszönhető, hogy beindult egy kora érett zöldítés. Azelőtt, hogy a villanyáramot lehetett volna ipari szinten raktározni. A villamos energiát ma nem tudjuk raktározni, olyan szinten nem, hogy a percre pontos fogyasztás, termelés, változást tudja követni. Ezt ma is földgáztüzelés erőművekkel végzik a kontinentális Európa nagy részén. Vannak vízerművek, de azok nagyobb késleltetéssel tudnak beavatkozni a szabályozásba. A modern földgáztüzelés erőművek azok, amik nagyon gyorsan le tudják követni a időjárás függő megújulóknak a termelés ingadozásait, és ez is eredményezte azt, hogy Európa az átlagosnál sokkal jobban függ a földgáztól. Tehát azelőtt, hogy az ipari méretű akkumulátorok megjelentek volna, és a piacra kerültek volna, nem szabad lett volna ennyire a időjárás függő megújulókra építeni, és közben leállítani minden egyéb alternatívát, a szénerőműveket kivezetni, az atomerőműveket leállítani. Láthatjuk, hogy ennek mi lett az eredmény. Az jellemző, hogy bár magasabbak az árak Ázsiában is, Egyesült Államokban is magasabbak a belföldi árak is, de azért korán sem így, mint Európában.
De akkor a kijózanítás az mi lehet? Párizsban azt mondták ki, hogy az évszázad végére megpróbálják 2 fokon belül tartani a globális felmelegedést. Tehát ezt gondolhatják újra? Hiszen Európa hiába szalad akkor előre, mutatva az utat, hogy egyébként a technológia mentén merre lehetne haladni a környezetvédelem útján, hogyha a világ többi része nem követi.
Ugye ez azért nagyon nehéz válaszolni, ezt az előzőekben mondogattam, hogy mert nem tudjuk, hogy az ipari méretű akkumulátoroknak a technológiája mikor lesz olyan szinten piacéret, hogy beépíthető a rendszerbe. Ugyanis ha az megoldódik, akkor ezt a változó villamosenergia termelését az időjárás függő megújulóknak, akkor szépen ki lehet egyensúlyozni akkumulátoros technológiával, ami ugye karbonsemleges, a földgáztüzelési erőművek azok nem karbonsemlegesek, és akkor ugye a szakértők 2040-2045-re teszik azt, amikor az akkumulátorok árcsökkenése olyan szintű lesz, mint mondjuk a napelemeké, és akkor gyakorlatilag tényleg már piac közeli környezetbe, tehát minimális támogatással megáll a lábán. Na az lesz az az időpont, amikor valóban hanyat dőlhetünk, és most már csak fejleszteni kell ebbe az irányba, és akkor valóban egy tiszta energiatermeléssel, egy zöld energiatermeléssel biztonságosan el tudjuk látni magunkat. Csak ez csak az addig hátra levő 15 év lesz nagyon nehéz.
Nem feltétlenül pozitív végszóval zárjuk a mai számodót, köszönöm szépen. Németh Viktóriát, az Economus Gazdaságkutató Alapítvány makroökonómiai elemzőjét és külpolitikai szakértőjét hallották. Köszönöm szépen.
Köszönöm.
Valamint Toldi Ottót, a Klímapolitikai Intézet kutatás vezetőjét.
Köszönöm szépen, viszonthallás.
Önöknek pedig a figyelmüket köszönöm, ezt a beszélgetést ma este 11 órakor hallgathatják meg ismét, vagy honlapunkon a www.karcfm.hu-n, illetve a rádió YouTube csatornáján bármikor.